Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Még mindig nincs kormány Görögországban, a megegyezése már csak 4 óra maradt.
Babakocsiban gázoltak el egy 3 hónapos ikerpárt, az autóvezetőt a nap vakíthatta el.
Harmadfokú hőségriadó, 35 fokos kánikulában vizet osztanak és párát permeteznek.
Hamis iratokkal buktak le, 12 és 14 év fegyházra ítélték jogerősen a Görögországban gyilkoló magyar párt.
Egész Európa arra figyel, hogy mikor születik meg Görögországban a koalíciós megállapodás. A hétvégi választás győztese és harmadik helyezettje még ma egyességre akar jutni. Az új kabinetnek 2 héten belül meg kell egyeznie hitelezőivel a következő részletről, amely nélkül fizetésképtelenné válik az ország. Brüsszeli hírek szerint az unió segítségével kötött hitelmegállapodás alapvető feltételeinek újratárgyalása kizárt, de kisebb módosításokat végrehajthatnak.
Mivel a nemzetközi pénzpiacokon még bíznak a befektetők a koalíciós megállapodásban, a forint folytatta tegnap kezdett erősödését, délután 287 forint volt egy euró, miközben az árfolyam 2 héttel ezelőtt még 300 forint felett járt.
Athénban van kollégám Bende Balázs. Szervusz Balázs, ma egyszer már találkozott a konzervatívok és a szocialisták vezetője. Mi történt eddig és mi várható még?
Jó estét kívánok, szervusz! Eddig még nem sikerült megállapodásra jutni a két pártnak, az Új Demokráciának és a PASZOK-nak. Tulajdonképpen van egy harmadik tárgyalópartner is az asztalnál, egy kisebb párt, a Demokratikus Baloldal nevű párt, amelyik egyébként elemzők szerint feltétlenül igen erős alkupozícióban van, hiszen ő rajtuk múlhat, hogy mekkora fölénye lehet az új kormánynak a parlamentben. Márpedig ennek a pártnak vannak saját elképzeléseik. Az egyik legfontosabb például, hogy szakértői kormányt szeretnének Görögország élén, márpedig ebbe a két nagy nem tudjuk, hogy milyen kompromisszumok árán tud belemenni, de a kispártnak egyelőre elég erős az alkupozíciója. Elemzők szerint igen nehéz szülés lehet ez a kormányalakítás most.
Balázs, mennyi idő van a tárgyalásokra?
Hivatalosan 3 nap van arra, hogy megpróbálják felállítani ezt a kormánykoalíciót. Az eddigi hírek szerint feltehetően talán holnap dél lesz az az időpont, amikor felállhat ez a koalíció. Korábban mind a két nagypárt, főleg a PASZOK, a szocialista PASZOK mondta azt, hogy még a mai napon szeretnének megegyezni, de a kiszivárgott hírek szerint úgy tűnik, hogy ez ma már elmarad. Tehát valószínűleg a holnap dél, ameddig nem csak Görögországnak, hanem a Görögországra figyelő üzletembereknek, piacoknak, illetve az egész Európai Uniónak várni kell.
Bende Balázs Athénból, köszönjük szépen!
Itthon csak nem 4%-kal nőtt a bruttó átlagkereset az első 4 hónapban a múlt év hasonló időszakához képest. Az átlagos jövedelem 219.400 forint volt. A legtöbbet továbbra is a pénzügyi és biztosítási ágazatban lehetett keresni, az ottani átlag 470.000 forint felett van. A legkevesebbet a szálloda és vendéglátóiparban dolgozók keresték, átlagosan 139.000 forintot. Az LMP szerint az adatok azt mutatják, hogy 1 év alatt több mint 4%-kal csökkentek a reálkeresetek. Az ellenzéki párt szerint ez is bizonyítja, hogy a válságnak még nincs vége Magyarországon. Csak nem 255.000 új álláshelyet jelentettek be a magyarországi munkáltatók az év első 5 hónapjában. Ez az utóbbi 4 év legmagasabb értéke. Ez derül ki a Nemzeti Munkaügyi Hivatal friss adataiból. Május végén több mint 36.000 betöltetlen munkahely volt az országban, miközben nagyjából 530.000 álláskeresőt tartottak nyilván.
Házszabályellenesnek találta Áder János a járási rendszerről szóló törvénycsomag egyik módosító indítványát, és kifogásolta azt a június elején elfogadott jogszabályt is, amely több száz mára nélkülözhetővé vált törvényt helyezett hatályon kívül. A köztársasági elnök megfontolása mindkét törvényt visszaküldte az országgyűlésnek.
Ne kapja meg az iskoláztatási támogatást, ismertebb nevén a családi pótlékot, az a szülő, akinek gyereke 50 óránál többet hiányzik az iskolából igazolatlanul. Ezt tartalmazza egy új törvényjavaslat. A kormány így próbálja elérni, hogy minden gyerek rendszeresen járjon iskolába. A Fidesz frakció azt is kezdeményezi, hogy a rendőrök visszakísérhessék az iskolába a tanítási időben az utcán csellengő fiatalokat.
Hova? Iskolába vagy iskolából? Sok fiatal volt a szombathelyi utcákon egy hónapja iskolaidőben. Civil ruhás rendőrök kérdezték őket, miért nincsenek iskolában.
Mi a helyzet?
Nem ez.
Hallgatom. Papához indultam. Nagypapához? Mert miért kell a nagypapához indulni? Tanítási időben.
A kormány két éve döntött arról, hogy felfüggesztik azoknak az iskoláztatási támogatását, akik több mint 50 órát hiányoznak igazolatlanul. Most összesen 6000 ilyen gyerekről tudnak, fele annyiról, mint 3 éve. A kormány mégis további szigorítást tervez. A jövőben a támogatást nem egyszerűen felfüggesztenék, hanem szüneteltetnék is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szülők akkor sem jutnának hozzá azonnal a pénzhez, ha a gyerek visszatér az iskolába. A hiányzásokat negyed évente összesítenék.
Ennek a 4 tanulónak például most érkezett a hivatalból az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről a jegyzői határozat.
Ebben a salgótarjáni iskolában csak az első évfolyamosok összesen 77 napot hiányoztak igazolatlanul idén. A további szigorítást itt jó ötletnek tartják.
Biztos vagyok benne, hogy ha ezeket a gyerekeket visszahozzák az iskolába, akkor kevesebb olyan eset lesz, amikor később arról értesülünk, hogy bűncselekményekbe vagy szabálysértésekbe keveredtek bele a gyerekek.
Szükség van egyébként határozott a fellépésre.
A Fidesz frakciója közben bővíteni akarja a rendőrök hatáskörét, hogy igazoltathassák az iskolaidőben utcán lévő 14 éven aluli fiatalokat.
Megkérdezhessék arról, hogy igazoltan vannak a távol az iskolától, és amennyiben az erre vonatkozó igazolást, amit nyilvánvalóan az iskola vagy a szülő állíthat ki, nem tudják bemutatni, akkor biztosítsák a rendőr számára azt a jogot, hogy a fiatalt abba az iskolába, ahova egyébként járnia kell, bekísérje.
Rogán Antal közölte, az erre vonatkozó javaslatukat a kormánynak is elküldik.
Egy tekintélyes brit tudományos folyóirat szerint Viktor Ponta román miniszterelnök másolta a doktori disszertációjának több mint a felét. A Nature című hetilapban megjelent cikk szerzője azt állítja, megbízható forrásból kapták a dokumentumokat. A kormányfő azt mondja, minden idézetet feltüntetett és áll a vizsgálatok elé. Viktor Ponta szerint az egész ügy mögött ellenlábasa Traian Băsescu államfő áll.
Hogyan fékezheti meg a román kormány a felsőoktatásban uralkodó korrupciót, ha a kormányfő is plagizál? Teszi fel a kérdést a Nature című tekintélyes brit tudományos lap hétfői száma. Az egyébként többnyire természettudományokkal foglalkozó magazin azt állítja, Viktor Ponta a Nemzetközi Büntető Törvényszékről írt román nyelvű disszertációjának több mint felét mások munkáiból másolta. A miniszterelnök kijelentette, áll minden vizsgálat elé. Viktor Ponta azt mondja, a dolgozatban megnevezte forrásait, csak nem a lap alján, hanem a dolgozat végén. Viktor Ponta szerint az egész az ellenlábasnak számító államfő Traian Băsescu politikai támadása. Tegnap, míg Bécsben voltam, Băsescu itthon a doktori tézisemmel foglalkozott. Itt egy harc alakult ki, nem lehet így vezetni egy országot zsarolással, fenyegetéssel, mondja Ponta. Románia két vezetője éles vitát vív, egyebek mellett arról, hogy melyikük képviselje az országot a következő uniós csúcson. Az államfő a napokban már nyíltan élcelődött a miniszterelnök doktori címén. Amikor a jogtudományokban doktori címed van, akkor kemény fiú vagy. Dottore, mondja Băsescu. Viktor Ponta államtitkárként 2003-ban védte meg a doktoriát Adrian Năstase akkori miniszterelnöknél.
Megrázó történet következik. A nap vakíthatta el azt az autóst, aki tegnap este sodort el egy ikerbaba kocsit Érden. A szülők az úton a forgalommal szemben tolták a kocsit, valószínűleg azért, mert a keskeny járdán nem fértek volna el. A 3 hónapos kislányok egyikének életét már nem tudták megmenteni, testvére válságos állapotban van. Az autóvezetőjét őrizetbe vették.
Jócskán behorpadt annak az autónak a lökhárítója, amelyik elsodorta a babakocsit. A szülők az út szélén tolták az ikerbabakocsit, amikor a szemből érkező autó elütötte őket. Nekik semmi bajuk nem lett, a két csecsemő azonban súlyos sérüléseket szenvedett.
Sajnos a két picit a klinikai halál állapotában találtuk, súlyos koponyasérüléssel azonnal elkezdődött az újraélesztési kísérlet.
A gyermekeket rögtön kórházba szállították, de az egyik 3 hónapos kislányom már nem tudtak segíteni. Iker testvérét most is a János kórházban kezelik, állapota válságos. A baleset nyomait még ma is látni lehetett. A gyermekek nagyapja csak annyit mondott, bíznak abban, hogy sikerül megmenteni a kicsi életét.
Mindent megtesznek, remélem.
Az utcában lakók azt mondják, a baleset naplementekor történt, ez zavarhatta meg az autóst.
Az, aki elütötte a babakocsit, az kiszállt, és azt mondta, hogy én nem láttam semmit, a nap a szemembe sütött, ami valószínű igaz is volt, mert mondta, az utca szembe megy le a nap.
Az utcában van járda, az anya mégis az úton tolta az ikerbabakocsit.
Az elsődleges adatok alapján a házas pár az út szélén tolta a babakocsit, mégpedig azért, mert az ikerbabakocsi a szélessége miatt a járdán nem fért el biztonságosan.
Bogárné Bodó Anikó Szegeden él, neki is ikrei vannak. Azt mondja, sokszor ő is arra kényszerül, hogy az úton tolja a babakocsit.
A járdán való közlekedés, tehát az szinte az lehetetlen. Tehát a belvárosi részben, hogyha parkolóautók mellett megyünk, el, ugye sok esetben az autó is úgy van, akkor szinte eltolni mondjuk azt, hogy nem lehet.
A balesetet okozó 63 éves nőt meggyanúsították, de megtagadta a vallomást. A rendőrök a szülők felelősségét is vizsgálják.
Nem adja ki Írország a leányfalui gázolót Magyarországnak. Kieran Tobin 2000-ben Leányfalun a járdán gázolt halálra egy 5 és egy 2 éves kisgyereket. A férfi akkor egy ír biztosítótársaság magyarországi vezetője volt, a baleset után azonban elhagyta az országot. A magyar bíróság a férfi távolétében 18 hónap börtönre ítélte, ám ő tavaly inkább egy ír börtönbe vonult be, hogy ott várja meg a kiadatási eljárás végét. Az ír legfelsőbb bíróság most úgy döntött, hogy a magyar hatóságok kiadatási kérelme jogszerűtlen volt, ráadásul kiadatási egyezmény sincs a két ország között, így a gázoló őrizetbevételét is megszüntették.
Átadták a kiszélesített M0-ás autóút első szakaszát. A munka a következő hetekben is folytatódik, a tervek szerint augusztustól már 2-3 sávon lehet közlekedni a körgyűrű déli részén, vagyis az M6-os és az M7-es autópálya között. A 10,5 milliárd forintos beruházásra azért volt szükség, mert a rossz minőségű úton a túl keskeny sávokban rendszeresek voltak a súlyos balesetek.
Összetört autók és kamionok. Korábban alig múlt el olyan hónap, hogy ne lett volna valamilyen baleset az M0-ás autóút Diósdi leágazásánál vagy annak közelében. Ma is egymást érték a kamionok, amelyek között sok autós valósággal szlalomozott. Csoda, hogy nem történt komolyabb baleset. Ezt a már meglehetősen ütött-kopott útszakaszt most lezárják, és helyette megnyitják a mostanra megépült betonszakaszt. Kedd estétől folyamatosan adják át a biztonságosabbá tett részeket.
Egy 6,5 kilométeres részről van szó. Ennek a költségvetése, a költsége 10,5 milliárd forint, ez egy nettó szám. Ez az Európai Uniós támogatással valósul meg az új Széchenyi terv keretében.
A régi aszfalt burkolatú utat, amelyen naponta 100 000 jármű halad át, felújítják. Így július végére, augusztus elejére ezen a 7 kilométeres szakaszon oda-vissza 2-3 sávon lehet majd autózni.
Itt az M6-os és az M7-es autópálya között, ha egy kisebb baleset is történik, órákra megbénulhat a forgalom, nincs menekvés se előre, se hátra. Azzal, hogy ma estétől fokozatosan átadják ezt az új háromsávos utat a Balaton irányába, vélhetően biztonságosabbá, azaz balesetmentesebbé válhat ez az útszakasz is.
Az M0-áson további két szakaszon is folyik építkezés. Így például az M6-os és az 51-es főút között két új Dunahíd épül meg.
Veszélyes sav szivárgott egy vasúti tartálykocsiból a győri rendezőpályaudvaron. A szivárgást csak órák elteltével vették észre, addigra nagyjából 75 liter folyt ki. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint senki nem volt veszélyben. A kifolyt anyagot a tűzoltók feltakarították, a szerevényt egy másik vágányra tolták, ahol az ártalmas anyagot átfejtették egy új tartálykocsiba.
Elrendelte a harmadfokú hőségriadót a tiszti orvosi szolgálat. Péntekig még biztosan marad a kánikula, napközben 35 foknál is melegebb lehet, és éjjel sem frissül fel a levegő. A nagyobb városokban vizet osztanak, néhány helyen pedig párakapukat állítottak fel. A szakemberek azt kérik, akinek nincs halaszthatatlan dolga, ne legyen sokat a tűzőnapon.
Ennyit mutattak a hőmérők kora délután Budapesten. A hőség miatt az ANTS péntek éjfélig elrendelte a harmadfokú hőségriadót. A főváros több pontján osztottak vizet, szerdán még több helyen ad ingyen frissítőt a vízművek.
200 liter már biztos elfogyott.
Parancsoljon, drága! Köszönöm, jó! Ezt mind meg kell inni!
Többször visznek vizet a betegeknek is ebben a pécsi kórházban, és a nővérek folyamatosan ellenőrzik a légkondit is.
Ó, de jó!
Nyíregyházán párakaput is felállítottak, több lakásban leeresztett redőnyökkel védekeznek a hőség ellen, a többség azonban a hűsölés hagyományos formáját választotta, strandra ment.
A gyerekekkel jöttünk ki, az egész család, hát a nagy meleget is könnyű elviselni.
A bátszalóknál is tökéletesen alkalmas fürdésre a Tiszató vize, már most 21 fokos, és várhatóan tovább melegszik. A MÁV folyamatosan ellenőrzi a sínek hőmérsékletét.
44,6 fok. Ez még a forgalomra nem veszélyes.
Több gyorsvonathoz egy-egy légkondicionált kocsit kapcsoltak, az utasok pedig vizet kapnak a nagyobb vasútállomásokon.
Aki utazik, annak kell adnunk, de gyakorlatilag úgy van írva a vizet is az, hogy mindenkinek kell.
A síneket és az utakat is folyamatosan locsolják. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön 35 fok felett lesz a hőmérséklet, és éjszaka sem lesz sokkal hidegebb.
Budapest belvárosában van kolléganőm Bősze Bernadett. Szia, hány fok van most ott a házak között a város közepén, így este 8 óra előtt, és hogy bírják az emberek?
Szervusztok, jó estét kívánok! Rekkenő kánikula van, a hőmérséklet még mindig 30 fok közelében jár, így várhatóan az éjszaka sem hoz majd igazi felfrissülést. A harmadfokú hőség riadó egyébként azt jelenti, hogy három egymást követő napon a középhőmérséklet eléri a 27 fokot. Így volt ez az elmúlt napokban, és holnapra a mainál csak még melegebbet ígérnek. Így aki teheti, az menjen strandra, akár munka után is, hiszen itt Budapesten és az ország több nagyvárosában is a megszokottnál jóval tovább tartanak nyitva a strandok. Sokan azonban szinte mindent kihasználnak, különösen itt a belvárosban. Így van ez a mögöttem látható szökőkútnál is, ahová gyerekek és felnőttek is bementek pancsolni, hogy felfrissüljenek ebben a forróságban.
Köszönjük szépen, Bősze Bernadett!
Nem csak nálunk, Európa több országában is elrendelték a hőségriadót. Olaszország déli részén 40 fokot is mértek, de még az osztrák hegyek között is jóval 30 fok felett volt ma a hőmérséklet.
Az olasz fővárosban, aki csak teheti, most napernyővel közlekedik. Akinek nincs, az vízzel hűti a fejét. Enélkül percek alatt leégnének, vagy hőgutát kapnának a tűző nap alatt. A turisták vizes palackokkal járják a várost, két idegenforgalmi látványosság között a szökőkutaknál és a közkutaknál keresnek menedéket. Szerencsére ebből az örökvárosban akad bőven. Annyira nagy a forróság, hogy még a Fórum Románumot és Karakalla fürdőjét sem volt kedvünk megnézni. Éjszaka hűvösebb van, majd akkor megnézzük, magyarázta ez a spanyol turista. A szomszédos Ausztrián is hőhullám söpör végig a napokban. Az emberek a strandokon és az uszodákban hűsölnek. A nyári szünetüket töltő gyerekek közül pedig sokan a természetes tavakban és folyókban fürdenek. Többségük nincs tisztában azzal, hogy ez mennyire veszélyes is lehet. Egy kisfiút alsó Ausztriában például elsodort az ár és megfulladt. Egy másik fiúnak óriási szerencséje volt. Ez a 10 éves kislány mentette meg az életét. Láttam, hogy a híd közelében merült el. Beugrottam a vízbe és kivoncoltam a partra, mondta. A fiút egy barátja dobta be a jéghideg vízbe. A gyerek teste azonban forró volt, a hirtelen hidegtől pedig görcsöt kapott.
Itthon a Borsod megyei Nyéklátházánál egy 24 éves férfi fulladt vízbe, egy stégril ugrott be az öreg tóba, többször is feljött még, de kiúszni már nem tudott. Amikor megtalálták, már nem lehetett segíteni rajta.
Az újraélesztést tanulják a rendőrök a Velencei tónál, így készülnek a strandszezonra. A kommandósok is elvégzik a tanfolyamot, hogy segíteni tudjanak a bajba került embereknek. Magyarországon naponta átlagosan 14 ember hal meg hirtelen szívhalál következtében. Többségük megmenthető lenne, ha néhány percen belül szakszerű ellátást kapnának.
Újraélesztés így néz ki.
A szívmasszázs és a mesterséges lélegeztetés fogásait mutatják a rendőröknek a máltai mentőszolgálat munkatársai. Sirák András főorvos szerint az újraélesztés sikere leginkább a gyorsaságon múlik.
Ha nincs keringés, nincs oxigén, az agyban nincs oxigén, a szívben, ezt nagyon nem lehet túlélni.
Minimum 100, de nem több mint 120-as frekvenciával.
A képzésen részt vesznek a Fejér megyei rendőrfőkapitányság akcióosztályának munkatársai is. A kommandósok bajba jutott társaik vagy civilek mentésében vehetik hasznát a tanultaknak.
Első körben általában mi szoktunk találkozni ilyen szituációkkal, és én úgy érzem, hogy szerintem nagyon sok múlik a helyszínre érkező rendőrökön.
A gárdonyi rendőrök főleg a vízből mentés közben használhatják életmentő tudásukat. A vízirendészet munkatársai április óta járőröznek a tavon. Ma senkit nem kellett kimenteniük. A parttól túl messze merészkedőket viszont figyelmeztették.
Figyeljenek, nagyon szokatlan déli-délnyugati szél van.
A rendőrök az idén már 20 embert mentettek ki a Velencei tóból, kétszer annyit, mint tavaly ilyenkor.
Megrázó történet következik. Jogerősen 12 és 14 év fegyházbüntetést kapott egy magyar pár, mert megölték szállásadójukat Görögországban. Egy vita után megverték, megkötözték és egy ablaktalan helyiségbe zárták. Amikor a szomszédok 5 nappal később rátaláltak, már nem élt.
A két magyar dolgozni érkezett Görögországba, a páros férfi tagja 2 éves börtönbüntetés elől menekült el Magyarországról. Egy 63 éves görög férfinál laktak, de nem fizették rendszeresen a lakbért. Szállásadójuk már ki akarta tenni őket, amikor a nő szerint a görög férfi szexuálisan közeledni próbált. A nő ezután megrugdosta, majd a hazaérkező barátjával tovább ütötték. Végül megkötözték és az ablaktalan fürdőszobába zárták a férfit.
A cselekmény elkövetése idején extrém hőmérsékleti viszonyok voltak Görögországban, Korinthoszban.
A páros ezután a férfi autójával elmenekült egészen Magyarországig. Távozáskor a lakásban felhangosították a hifi tornyot, hogy senki ne hallja meg a férfi segélykiáltásait. Az ügyész szerint számítaniuk kellett arra, hogy a férfi a 37 fokos melegben rövid idő alatt kiszárad és meghal. Ügyvédeik szerint csak időt akartak nyerni a menekülésre.
Nyilvánvalóan, hogyha egy szándékukon lát volna azt, hogy meghalljon a sértet, akkor egyrészt, ahogy mondtam már, súlyosabb bántalmazás történt volna. Ilyen bizonytalan körülmények között nem mentek volna be, hogy majd lesz valami ott a sértettel.
A férfit 5 nappal később találták meg, akkor már nem élt, és a boncolás sem tudta kideríteni, hogy pontosan mi okozta a halálát. A bíró szerint ennek nincs is jelentősége.
A tudatuknak át kellett fognia azt, hogy a sértett halálának reális lehetősége fennáll.
A nő jogerősen 12 éves, a férfi 14 éves fegyházbüntetést kapott.
Az EU külügyi szolgálata is segítséget nyújt a bolíviai börtönben fogvatartott Tóásó elődnek. Testvére Brüsszelben tájékoztatta az európai parlamenti képviselőket a Bolíviában elkövetett jogsértésekről. Tóásó elődöt terrorista összeesküvés gyanújával több mint 3 éve tartják előzetes letartóztatásban, pedig ez a bolíviai törvények szerint is jogellenes. A néppárti Gá Kinga európai képviselő, a parlamenti meghallgatás szervezője azt kérte a bizottságtól, hogy a Bolíviának szánt uniós források odaítélés vegyék figyelembe az emberi jogok helyzetét a dél-amerikai országban.
Odafigyelünk azokra az emberekre, akiket jogsérelem ér, akiknek az emberi jogait a különböző országokban sértik, így a Tóásó esetre is, és azon túl, hogy odafigyelünk, azon túl valamilyen nyomásgyakorlással elérni, hogy egy tisztességes eljárásban legyen része Tóásó elődnek, hogy meghallgattassék, hogy az emberi jogait tiszteletben tartsák, és hát természetesen az a végső cél, hogy minél hamarabb kikerüljön a bolíviai börtönből ez az ember.
Egy órán belül elfogták a rendőrök azt a fegyverest, aki reggel kirabolta az egyik kaposvári takarékszövetkezetet. A férfi bukósisakban fegyvernek látszó tárgyal kényszerítette az alkalmazottat a pénz átadására, majd motorral elmenekült. Nem jutott messzire, a rendőrök 10 kilométerrel arrébb egy összekötő úton elfogták. A kaposvári bankot 2 hónapon belül már másodszor próbálták kirabolni. Szurkolók csaptak össze rendőrökkel a bosznia-hercegovinai Mostárban hétfő éjjel. A város nyugati horvát részén élő drukkerek azután kezdtek el randalírozni a városban, hogy a horvát válogatott kiesett az Európa-bajnokságból. Közlekedési táblákat döntöttek ki és konténereket gyújtottak fel. Az összecsapásokban 3 rohamrendőr és egy szurkoló megsebesült. Úgy tudni, 7 rendbontót vettek őrizetbe. Közben az Európai Labdarúgó Szövetség több mint 20 millió forintnyi büntetést szabott ki a horvát szövetségre a múlt csütörtöki olaszok elleni EB mérkőzés miatt, amelyen a horvát szurkolók többször is rasszista megnyilvánulásokat tettek.
Ma este van a foci EB-n az utolsó olyan játéknap, amikor egy időben zajlik 2 mérkőzés. Miskolcon a Városház téren van kolléganőm, M. Bíró Liza. Szervusz! Az elmúlt 3 napban többször is gondot jelentett, hogy nem tudták egyszerre nézni a szurkolók a párhuzamosan zajló csoportmérkőzéseket. Nálatok ezt hogyan oldották meg?
Szervusz, jó napot kívánok! Itt ezen a miskolci vendéglátóhelyen sikerült megoldani ezt a nehézséget, hiszen egyszerre 2 kivetítőn nézhetik meg a szurkolók a 20:45 kezdődő 2 mérkőzést. A szervezők arra számítanak, hogy az elmúlt napok gyakorlatához hasonlóan most is 2 csoportra oszlanak majd a vendégek. Az egyik kivetítőnél azok tömörülnek majd, akik az Anglia-Ukrajna párharcra kíváncsiak, másiknál pedig azok, akik a Svédország-Franciaország mérkőzésre, de arra is lehetőség van, hogy az Európa-bajnokság utolsó két csoportmérkőzését egyszerre láthassák a szurkolók. A helyiség két végén elhelyezett kivetítőnél. Itt az M1-en az Anglia-Ukrajna mérkőzést láthatják élőben, utána pedig felvételről a Svédország-Franciaország mérkőzést.
Köszönjük szépen!
Kiválasztották a közmédia legtehetségesebb kanasz műsorvezetőjét, lezárult a Pattársat keresünk című tehetségkutató. Áprilisban kezdődtek a selejtezők, az 500 középiskolásból végül 11 jutott a döntőbe. Hogy közülük ki nyert, vasárnap délután derül ki. A műsort az M2-n láthatják.
Unod már, hogy az életedben nem tűnik semmi, és te mégis izgalomra vágynál.
Volt, aki még az utolsó pillanatban is a konferáló szövegét gyakorolta, más pedig a kabaláját szorongatta.
Akkor megnézhetjük a pár napja, ki kell.
A stúdióban pedig már zajlott a felvétel. A döntősök a zsűri előtt mutatták meg, milyen műsorvezető lesz belőlük.
Bízom benne.
A Pattársat keresünk a közmédia tehetségkutatója, amely áprilisban indult. 500-nál is több középiskolás jelentkezett, mindegyikük műsorvezető szeretne lenni.
Mindig felidegesítem magam amúgy, de teljesen feleslegesen igazából, mert hogyha már eljutottam a 11-be, akkor valószínűleg szeretnek annyira, hogy ügyes vagyok.
Kitti, aztán a Ferenc, Eszter, Péter...
11 középiskolás jutott a döntőbe, közülük egyet választ ki a zsűri, aki később a közmédia ifjúsági műsorait vezeti majd.
Olyan tehetséges fiatalokat keresünk, akik gyakorlatilag az M1-en, vagy az M2-n, vagy akár a Duna TV-ben, vagy akár a Petőfi Rádióban olyan műsorokban szerepelhetnek, amelyek a fiatalabb korosztályt célozzák.
Hogy ki lesz a köztévé új fiatal műsorvezetője, az vasárnap délután kiderül az M2-n.
A 20. Volt lesz. Egy hét múlva kezdődik Sopronban a nagy sikerű Volt, az egyik legnagyobb vidéki fesztivál. A jubileumra a szervezők különleges ajándékkal lepték meg a fellépőket.
Szedem, kupuncék!
Ezt a széket kapta Ákos a Volt Fesztivál szervezőitől, ezeket pedig a fesztivál további 5 neves fellépője. Mindegyiket Sopronban helyezik majd el, bárki beleülhet. A bútorokat F. Szambó István készítette.
Ezek köztéri szobrok lesznek, az zarándok helyé válhatjuk.
Az idei Volt fellépők közül újabb 8 kap majd egy-egy széket, többek közt Iggy Pop, a Snow Patrol és a Face No More. A fesztivál idén 20 éves, a jubileumra több újdonsággal is készülnek a szervezők.
Egyfajta ajándék a vendégeinknek, hogy a kapunyítás előtt egy nappal, tehát kedden már egy egész estés koncert folyamot láthat a fesztivál, ez 20 zenekart és 10 DJ-t jelent.
Újdonságot hoz Ákos is. Egy év koncertszünet után a Volton mutatja be legújabb előadását.
Kinek épp esze van, az biztos, hogy már jól begyakorolt előadást hoz egy fesztiválra. Mi most azt az észszerűtlenséget követjük el, és izgolunk is, kellőképpen is készülünk, hogy itt fogjuk bemutatni a szintirokkos programunkat. Ez a magyarországi bemutatója ennek az előadásnak.
A Soproni Volt Fesztivált először 1993-ban rendezték meg, akkor 800 látogatója volt, tavaly már több mint 100 000. A szervezők idén is legalább ennyi résztvevőre számítanak.
A híradó után egyszerű a menetrend, mint a kötés, mint a foci, időjárás, foci, foci.
Így van, egy lesz, egy nem lesz, Shevchenko nem lesz ott, Rooney viszont igen, Ukrajna, Anglia, és aztán 22-50-től Svédország, Franciaország. Jó szurkolást, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Ha nyaralás, akkor irány Hajdúszoboszló. Világhírű gyógyvíz, mediterrán tengerpart, színes programok. Az Aquapark izgalmas kalancsúzdái és az Aqua Palace vízipalota kihagyhatatlan élményeket nyújt az egész családnak Európa legnagyobb fürdőparadicsomában. Téged is vár a Hungaroszpa Hajdúszoboszló.
A klasszikus Galaxy Ace mellé most megérkezett a keményebb Galaxy Ace 2. A Samsung Galaxy Ace 2 Mozaik LD csomaggal és a Samsung Galaxy Ace Mozaik SD csomaggal 9900 forintért elvihető. T-Mobile.